20. fejezet. A kutya éppen úgy, mint a ló, az aljast még aljassabbá teszi. Emory Walter Merrittet, aki aljas ember volt, a Mihály birtokáért való vágya még aljassabbá tette. Ha Mihály nem létezett volna, az ő viselkedése is egész más lett volna. Úgy beszélt volna Dótrival, ahogy, mint Dótri mondotta, fehér emberek között szokás. Figyelmeztette volna Dótrit a betegségére, és lehetővé tette volna neki, hogy elhajózzék valahová a déli tengerekre, vagy Japánba, vagy más országokba, ahol a leprásokat nem internálják. Ez semmit sem ártott volna ezeknek az országoknak, hiszen náluk ilyen a szokás és a törvény, viszont Dótrinak és Quake-nek lehetővé tette volna, hogy megmeneküljenek a San Francisco-i járványtelep poklától, amelyre Emory aljassága életük végéig kárhoztatta őket. Ha pedig tekintetbe vesszük a lepra telep fegyveres őrségének éveken át éjjel-nappal való fenntartási költségeit, Emory Walter Merritt sok-sok ezer dollárt megtakaríthatott volna a város és a közigazgatási kerület adófizető polgárai számára, és ezt a sok pénzt okos alkalmazással, a tantermek hírhett zsúfoltságának csökkentésére, a szegény néposztálybeli gyermekek tejének javítására, vagy arra lehetett volna fordítani, hogy a fulladozó gettó népének parkírozással több lélekkezelési teret biztosítsanak. Csak hogyha Emory Walter Merritt ilyen tekinteteket gondolt volna meg, akkor nem csak Dótri és Quake vitorláztak volna el a messzi tengerekre, hanem velük ment volna Mihály is. Soha még egy zsúfolt várószobára való páciens tömeget rohamosabb gyorsasággal nem rázott le orvos, mint Emory doktor tette, abban a pillanatban mihelyt az ajtó becsukódott azután a két rendőr után, akik Dótri menetét bezárták. És Emory még az elkésett ebédhez sem ült le mindjárt, előbb autóval elrohant a Berber partra, és meg sem állt a Bowhead fogadó kapujáig. Csak azért állt meg útközben, hogy politikai súlyának segítségével felszedje maga mellé egy detektív főnököt. Ez nagyon célirányos intézkedésnek is bizonyult, mert a házi asszony kézzel lábbal tiltakozott az ellen, hogy a lakója kutyáját elvigyék. De Millie Kent a detektív főnököt nagyon is jól ismerte, és végre is beadta a derekát a törvény szavára, melynek a detektív főnök volt a szimbóluma, és amerről hiszékenységében nem nagyon sokat tudott. Mikor Mihály egy póráz végén elhagyta a szobát, az elhagyatás panaszos jaj kiáltása hangzott fel az ablak párkány felől, ahol egy kis hófehér kakadú gubbaszkodott. – E kaki! – kiáltotta. – Kaki! Emory Walter Merritt visszanézett, és csak egy pillanatig habozott. – Később elküldtünk a madárért – mondta a házi asszonynak, aki még mindig ellenkezett egy kicsit, követte őket le a lépcsőn, és nem vette észre, hogy a detektív főnök gondtalanul tárva nyitva felejtette a Dótri szobájának ajtaját. De Emory Walter Merritt nem volt az egyetlen aljas, akit a Mihály birtokáért való vágy még jobban lealjasított. Delmar Harry a Jakt Otthon nevű klub egy öblös bőrkarosszékében ülve, lábát a másik öblös bőrkarosszékre rakva adta át magát az emésztés álmosító hangulatának az ebédje után, amely egyszer s mind reggelije is volt különben. Közben átfutotta a délutáni lapok egyik legelső korai kiadását. A szeme megakadt egy nagy kereszt címen, amely alatt öt rövid sor foglalt helyet. A lábát azonnal levette a bőrszékről, maga alá kapta és felugrott. Gyorsan megint gondolt egyet, visszaült, megnyomta a csengő gombját, és mialatt várta a klubpincért, még egyszer elolvasta a címet és az öt rövid sort. Mikor aztán bérautóban robogott a Berber part felé, aranytól ragyogó látomásai voltak. A látomások egymás után vették fel az alakját sárga, 20 dolláros aranyaknak, az Egyesült Államok jegyével ellátott sárga hátú papíroknak, betétkönyveknek, levágásra megérett kövér kuponoknak, és mindezen átnyilallott egy drótszőrű ír terrier látomása, amely ragyogóan világító színpadokon tűnik fel, a szája nyitva, az orra a zsinór padlás felé fordul, és a torka énekel, folyton énekel, ahogy kutyát énekelni eddig senki nem hallott a világon. Hogy az ajtó nyitva maradt, azt maga Koki fedezte fel először, és spekulálva szemlélte, ha a spekulálásnak szabad nevezni egy olyan madár lelki processzusait, amely környezetéről titokzatos módon új benyomást fogad be a tudatába, és készülődik tenni valamit, vagy nem tenni, aszerint, amint ez a friss benyomás a viselkedését módosíthatja. Az emberi lények pontosan ezt csinálják, és sokan ezt szabad akaratnak nevezik. Koki a nyitott ajtót bámulva Éppen azon a ponton volt, hogy elhatározza, vajon megtekintse közelebbről ezt a kijárati nyílást a nagyvilágba vagy sem, mikor a szeme találkozott egy másik lénynek beleselkedő szemével, amely a nyitott ajtót szintén felfedezte. Ez a két szem állati volt, sárgászöld színű pupillái hirtelen egymás utánban tágultak és szűkültek, amint a szoba különböző fényeit és homályait vették szemügyre. Koki az első pillantásra megismerte a veszedelmet, az erőszakos halál legborzasztóbb veszedelmét. Mégsem cselekedett semmit. Pánik nem vett erőt a szívén. Fél szemét az ajtórésre szegezve mozdulatlanul mereven bámult annak a gírhes kóbor macskának a fejét és a szemét, melynek a feje úgy bukkant fel az ajtóban, mint valami jelenés. A pupillák fürgén gyorsan és óvatosan, hol kitágulva, ijesztő zöldes sárga oppállá, hol összeszűkülve, két függőleges sárga vonallá változtak és végig kutatták a szobát. És ráfénylettek Kokira. A szobába csak a fej látszott be, de ezen a fejen látható volt, hogy a macska egy pillanat alatt meglapul, begörbült és megdermett. A szemei szinte észrevétlenül mozdulatlan, őrködő pontokká változtak, olyanok lettek, mint a Sphinx kőmerev nézése, a fájdalmas örök elhagyott sivatagon keresztül. Olyanok lettek, mintha már évszázadok és évezredek óta merednének erre az egy pontra. Koki nem kevésbé megmerevedett. Azon a szemén, amely Ferdén oldalra szegezett fejéből arra felé fordult, nem húzódott le a szemhéj, és a sejtelemnek az az érzése, amely elhatalmasodott rajta, egyetlen tóla rezzenésén sem volt látható. Mind a két élőlény megkövesedett abban a merev nézésben, amely a vadász és a vad sajátja, a támadóé és a zsákmányé, a húsevőé és a húsé. Ez a merev nézés percekig tarthatott, míg nem ez a fej az ajtónyílásban könnyű fordulattal eltűnt. Ha a madarak sóhajtani tudnának, Koki felsóhajtott volna, de nem moccant. Azt hallgatta, hogy egy ember lassú, nehézkes lépései haladnak el és enyésznek el odakün, le a lépcsőház felé. Néhány pillanat múlt el, és váratlan hirtelenséggel megint megjelent a jelenés, ezúttal nem csak a fej, hanem az egész hajlékony test, amely besiklott a szobába, és a szoba közepén a padlón megállott. A szemek Kokira szegeződtek, és a test mozdulatlan maradt, csak a hosszú farok nem, amely hirtelen dühös, mégis monoton módon csapódott egyik oldalról a másikra, aztán megint vissza. A macska nem vette le a szemét Kokiról, lassan megindult előre, és két méterre tőle megint megállott. Csak a farka csapkodott ide-oda, és csak a szeme tündökölt, mint valami ékszer, az ablak teli világosságában, amely felé szegeződött. Függőleges pupillái már alig észrevehetően fekete vonalakká szűkültek. Koki nem tudta a halált az emberi fogalom világosságával felfogni, de azért körülbelül sejtette, hogy minden dolognak vége fenyegetően közel van. És mikor nézte a macskát, amely most döntően kezdett az ugrásra összehúzódni, Koki, ez a bátor kis darab élet, meghódolt élete egyetlen és megbocsátható pánikjának. Koki! Koki! Kiáltozta panaszosan a vak érzéketlen falaknak. Ezzel a kiáltással az egész világhoz kiáltott, minden hatalmakhoz, dologhoz, kétlábú emberi teremtményekhez, különösen pedig pincérhez, Kvékhez és Mihályhoz. Kiáltásának belső tartalma ez volt. Én vagyok az Koki, nagyon kicsiny vagyok, és nagyon törékeny vagyok, és ez, aki el akar pusztítani, ez nagy szörnyetek hozzám képest, és én szeretem a fényes, ragyogó világot, és én élni akarok, és tovább akarok lenni a fényben, és olyan kicsi vagyok, és jó kis fickó vagyok, jó kis szívem van. Én nem vehetem fel a harcot ezzel a hatalmas, dühös, éhes állattal, aki meg akar enni engem, és segítséget kérek. Segítség, segítség, segítség! Én vagyok Koki, mindenki ismer engem, én vagyok Koki. Ezt tartalmazta is még többet az ő két Koki kiáltása. És a vakfalak, kina hall, az egész világ részéről nem jött válasz. A pánik pillanata elmúlt, és Koki visszanyerte bátor kis maga magát. Mozdulatlanul ült az ablak párkányon, a fejét oldalra billentette, és fél szemével pislantás nélkül nézte, milyen veszedelmesen közel van már hozzá odalen fajának örök ellensége. Szavának emberi volt, a meghökkentette a kóbor macskát, a macska abba hagyta az ugrást, lekonyította a fülét és lelapult a földre. És a következő csendben egy kék, dongó, hangos döngése repült neki a szemközti ablak táblájának, Korongként nagyokat koppant az üvegen, amelytől neki is megvolt a maga tragédiája. Fogoly volt, akit ez a csaló átlátszóság zárt el a közvetlen közelben ragyogó fényes, szabad világtól. A kóbormacskának is megvolt a maga gondja és baja az életben. Éhség kínoszta, ez emésztette ösztövér emlőit, pedig emlőinek telve kellett volna lenni a hét tehetetlen nyivákoló kölyök számára, amelyek éppen olyanok voltak, mint ő, csak a szemük nem nyílt ki még, és groteszkül ügyetlenek voltak még lágy fiatal lábukon. Üres emlőinek fájdalma és ösztönének szumoró biztatása eszébe juttatta kicsinyeit, sőt, szó szerint is eszébe jutottak. Agya finom vegyi munkájának révén látni tudta gyermekeit ott a ventilátor nyílás törött fedőlemeze mögött a pincében, a lépcső alatt, sötét, homokos sarokban, ahol helyet fészkelt magának és a világra hozta őket. Kicsinyeinek látomása és éhségének fájdalma megint erőt vett rajta. Összeszedte magát és méregetni kezdte az ugrás távolságát. De Koki is magához tért.
– Á, fene, egye meg! Á, fene, egye meg!
Így kiáltozott a tőle telhető leghangosabban és legharciasabban. Úgy ráordított a kóbor macskára, mint egy rablóra szokás. A macska meg is ijedt. Begörbített testével a földre lapult, fülei is keményen hátra lapultak, a farka csapkodott, a feje pedig körülfordult a szobában, hogy szeme a legsötétebb sarokba is behatolhasson, keresvén azt az emberi lényt, akit kiáltani hallott. Mindezt érzékeinek ama biztos tudomása ellenére tette, hogy az emberi hang magától az ablakpárkány ülő fehér madártól eredt. A kék dongó megint oda koppant börtönnel láthatatlan falához a bekövetkezett csendben. A kóbor macska hirtelen elhatározással nekikészült és ugrott. Odaérkezett, ahol a másodperc egy kis részével előbb még Koki gubbasztott. Koki tudni illik oldalvást tért ki. De éppen mialatt ő kitért és a macska a párkányra zuhant, a macska oldalt sújtott az egyik lábával, Koki tehát magasra ugrott, repüléshez oly kevéssé szokott szárnyaival verdesvén a levegőt. A kóbor macska hátsó lábaira ágaskodott, és egyik első lábával úgy csapott bele a levegőbe, mint ahogy a gyerekek szoktak kalapjukkal a pillangó után csapni. Csak hogy a macska lábának súlya is volt, és a karmai úgy álltak ki belőle, mint a horgok. A csapás a levegőben találta Kokit. Finom tollazata megtépődött és összekuszálódott. Mint egy szerencsétlenül járt pici repülőgép zuhant le a földre a szállongó fehér pelyhek között. A tollacskák, mint a hópelyhek, lassan lebegtek lefelé utána. Még hullottak, amikor a macska nesztelen puha talpa leszállott a párkányról. Néhány pehely már a macska hátára is esett, és lágy hullásával megremegtette az állat feszült idegeit. A macska hirtelen még jobban begörbült, és gyorsan nézett maga köré, s fölfelé, hogy nem fenyegete valami veszedelem.